Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy oda vittetek bennünket az Úr Jézus jelenlétébe, hogy bele is feledkeztem ebbe, hogy szívesen folytattam volna még, nehéz ebből kilépni és folytatni most az ige hirdetéssel. Elkezdtünk majd két hete egy sorozatot. A nyári időszakban nem egy-egy bibliai könyvet tanulmányozunk, hanem tematikus tanítások vannak, aztán majd ősztől megint visszatérünk ahhoz, hogy egy-egy bibliai könyvet vegyünk át és tanulmányozzunk. És arról szóltam, hogy milyen az, amikor a Szentlélek lerohanja az egyházat, lerohanja a gyülekezetet. Milyen az, amikor a Szentlélek átfúj a gyülekezeten ma két hete. És meg fogom ismételni eztnek az igének egy bizonyos részét, nyár végére már kívülről fogjuk tudni ezt az egész szakaszt. Úgy fogjátok fel, hogy akkor átvettem az összest címszavakban, de most megnézzük külön-külön. Ma egy hete azt láttuk, hogy Isten szelleme az ő egyházát, az Isten igéje, az Isten szava irányába sodorja. Az élő gyülekezetben nagyon-nagyon szeretik Isten szavát, magasra emelik Isten igéjét, szomjazzák Isten igéjét. Ma egy hete erről szólt az én kedves testvérem Tamás, és nagyon hálás vagyok, hogy ő az, aki a Bibliaiskolát fogja majd vezetni, irányítani a Szentlélek segítségével, pontosabban a Szentlélek rajta keresztül. És nagyon hiszem azt, hogy többetöket megérintette az, mikor hallottátok azt, hogy mit jelent Isten igét úgy szomjazni, hogy átitasson az ige. Hát a mai témánk az, hogy kitartóan részt vettek a közösségben. Kitartóan részt vettek a közösségben, és elolvasom az egész szakaszt, amiről egész nyáron fogunk beszélni. Apostolok cselekedeti második rész 42-től 47-ig. Abcsel 2, 42-től 47-ig. Csak szeretném mondani, hogyha a gyerekekkel kicsit nehezebben bírtok, mert most nem tudom, úgy tudom, hogy most nincs gyerekszolgálat a nyári szünidőben. Lesznek, de nem minden vasárnap, mert a tanítóknak is jár egy kicsit a pihenés, de hogyha nehezen boldogultok, akkor van kis terem, meg úgy tudom, hogy ki van vetítve az ifjúsági térbe is az alkalom. Így szól Isten igéje, Abcsel 241-től 47-ig. Gyertek ülve, de nyitott szívvel hallgassuk. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és az napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Azt mondta Jézus, amikor az ördög kísértett a pusztában, hogy nem csak kenyér él az ember, hanem az Isten igével, ami az Isten szájából származik. Azzal a hittel nyitottuk ezt a könyvet, hogy ez a történet és az ige szakasz is a Szent Szellem inspirációjára lett leírva. Éppen ezért arra vágyunk és szomjazunk, hogy hagyd legyen ez a szádból jövő ige, ne egy nyomorult ember erőtlen szava, hanem az a szó, ami tőled jön, elevenítsen meg, keltsen életre. Jöjj és dolgozz, Uram! Vágyunk és szomjazunk rád! Tedd elevenni ezeket az igiket ma mindannyiunk számára. Amen. Isten szent lelke, szuverén Úr! Azt mondta az Úr Jézus Nikodémusnak, hogy a szél fúj, ahova akar. Nem tudod, hogy honnan jön és hova megy, de látod a következményt, hallod a hangját, hallod az ugását, látod, hogy belekap a falevelekbe, mozgatja őket, és hadd mondjam nektek, hogy ha egy vitorlás hajót kiviszel a tengerre, és szélcsend van, a hajó áll egy helyben. Az első dolog, amit meg kell tanulnunk, mint gyülekezet, Krisztus egyháza, hogy Szentlélek nélkül állunk egy helybe. Szentlélek nélkül nincs haladás, nincs előremozdulás. Szentlélek nélkül nincs egyház, nincs gyülekezet. Szentlélek nélkül nincs evangélium hirdetés, nincsenek megtérések, nincsenek újjászületések, nincsenek szabadulások, nincsenek gyógyulások. Éppen ezért, amikor Isten szelleme kiárat arra 120 ember, akik ott voltak a felházban, mert engedelmeskedtek, mikor Jézus azt mondta, hogy várjátok meg, ne távozzatok el, vesztek erőt, minek után szent lelke előreálltok, és lesztek nékem tanúim. És akkor betöltőteket Isten szent lelke, akkor ez a hajó elindult. És szeretném, ha nektek elmondani, hogy nagy szükségünk van, hogy szomjazzuk Isten szent lelkét. A ma egyházának szükség van arra, hogy szomjazzuk Isten lelkét. Nem arra van szüksége a szent lelknek, hogy mi csapjuk a szelet, hogy mi parancsolgassunk, hogy acsarkodjunk, hogy mondjuk, hogy mit csináljon. Nekünk arra van szükségünk, hogy szomjazzuk. Azt mondta is, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. A hisz én bennemnak a belsőből élő víznek folyama ömlenek. És amikor az Isten népe elkezdi szomjazni Isten lelkét, akkor a Szentlélek elkezd fújni. Elkezd úgy fújni, hogy pünkösbe is fújt. Szó szerint lerohant ez a szél, roham azt a helyet, betöltette őket Isten lelke, és elindult ez a hajó. Attól még vitorláshajó nem indult el, hogy az utasok elkezdték fújni a vitorlát. Abból nem lesz semmi. És tudjátok, ma nagyon sokszor ilyen enervált, ilyen erőlködő egyházat lát Jézus, amikor ránk néz, embereket, akik próbálnak szelet csinálni, akik próbálnak szelet csapni, akik próbálják megmondani a Szentléleknek, hogy mit csináljon, merre fújjon, hova menjen, mit tegyen. De ez fordítva van. A Szentlélek arra fújja, merre akar. Ő Isten, ő szuverén Úr. Mi egy dolgot tehetünk, hogy szomjazzuk, hogy kérjük, hogy jöjj, a másik pedig, amit tehetünk, hogy kinyitjuk a vitorlákat. És ilyen kis vitorlákat szeretnénk ma nektek bemutatni. Biztos láttatok ilyen régi vitorlás hajót, ami rengeteg vitorla vászon van. Minél nagyobb egy hajó, annál több nagy felületi vitorlavászon van a szükség, és biztos láttatok, ami 8-10 vagy több vitorla vászon is van, kész művészet azokat kezel, nem is tudom, hogy csináltak ezek a régi hajósok. De úgy képzeld el ezeket a dolgokat, amikről most beszélünk, ezeken a délelőtökön, mint egy vitorlavászon. Ma egy hete azt láttuk, hogy kitartóan, azt mondja Károli, álhatatosan kitartottak az apostoli tanításban, tudományban. És ma arról lesz szó, hogy kitartóan vettek részt, vagy álhatatosan kitartottak a közösségben. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, nagyon fontos, hogy előtte történt valami. Elkötelezték magukat. Kedveseim, úgy hiszem, hogy az első keresztjének nagyon magas elkötelezettségű emberek voltak. Nagyon magas volt az elkötelezettségük Jézus Krisztus iránt, akik pedig hallgattak a szavára. Azt mondja másiken, akik hittek Péternek. Másik folytás azt mondja, akik pedig meghallották, vagy engedelmeskedtek neki, azok megkeresztelkedtek. Miről van szó? Hallották az evangéliumot, befogadták Jézust a szívükbe, és megkérdezték, mit tegyünk, atyám férfiak? És Péter azt mondja, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, merítkezzetek be a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A bemerítés az egy nagyon mély, erőteljes elköteleződés Jézus Krisztus felé, ha hitből történik. A tanítvány életnek része, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Nagyon fontos, olyan, mint egy esküvő, ahol nagy igent mondasz Jézus Krisztusra a bemerítésben. Ő igent mondott rám a kereszten, igent mondott rám, magára vett a bűneimet, a szégyenemet, a betegségeimet, és amikor beállok a bemerítés vízébe, azt mondom, Jézus, hiszem, hogy értem, haltál a kereszten, és én is igent mondok rád, és akarlak téged követni. És Jézus, mivel neked az életprogramod az volt, hogy letedd az életedet, értem, én is szeretném letenni az életemet, érted. Az első keresztény gyülekezet magas elköteleződésű gyülekezet volt. De nem csak Krisztus iránt kötelezték el magukat, hanem elkötelezték magukat a gyülekezet Krisztus teste iránt. Azt folytattuk, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ez azt jelenti, kimondták, úgy döntöttek, akarunk hozzátok tartozni, akarunk veletek járni, akarunk ennek a közösségnek a része lenni. És azt mondjam nektek, hogy ma egy nagyon érdekes társadalmi jelenség az, hogy egyre egyre kevesebb a magas elköteleződésű keresztjének száma. Főleg Budapesten nagyon nagy a népvándorlást. Ugyanazt a folyadékot öntjük egyik üvegbe a másikba. Most egyik gyülekezetben van valami új trend, akkor mennek oda. Most megy a másik, akkor vonulnak oda. És nem arról van szó, hogy dinamikusan növekszik az egyház, és rengetegen térnek meg a világból, hanem ugyanazt az egyházat öntögetjük egyik üdénybe a másikba, különféle alakú edényekbe, és ez nem ébredés, ez nem a Szent Szellem munkája. Szent Szellem azt munkálja ki, hogy erősen kötelezd el magad Krisztus felé, tanítványként, a bemerítésben vállalt fel, hogy az ő tanítványa vagy, a másik pedig erősen kötelezd el magad a helyi gyülekezet felé, mert a Jeruzsálemi gyülekezet az egy hús-vér emberekből levő gyülekezet volt. Oda meg lehetett érkezni, onnan ki lehetett küldeni embereket, le lehet küldeni apostolokat Antiókiába, és az antioki gyülekezet egy másik gyülekezet volt, ezek valós gyülekezetek voltak, ezek nem fikciók voltak, nem a láthatatlan egyház voltak. Én hiszek a láthatatlan egyházba, és tudom, hogy amikor úrvacsorázunk, akkor az összes eddig élt újjászületett emberrel, a ma élővel és a jövőben élővel is közösségben vagyunk az úrvacsorában, de mégis elkötelezték magukat a látható közösség felé. És éppen ezért, mivel elkötelezték magukat, társadalmi tényezővé vált az egyház. Jeruzsálem megbojdult. Mikor lement Pál Efézusba, akkor bekavartak az ötvösöknek az üzletébe, amikor megtértek az okkultizmusból, a mindenféle spiritista dologból az emberek, és összehordták a főtérre a dolgait, és elégették, képzétek el. Na, az volt ám igazi ébredés a városban. Társadalmi tényező vált a gyülekezet, az egyház. És hadd mondjam nektek, akkor tud a gyülekezet társadalmi tényezővé válni, ha tagjai magasan elkötelezettek Krisztus felé, mint tanítványok, és elkötelezettek egymás felé, mint testvérek, tanítványtársak. Enélkül két elköteleződés nélkül nem tud a gyülekezet erővel megjelenni ebbe a világban. Nagyon fontos mind a kettő. Hogy kerültünk a ló túlsó oldalára, erről is szeretnék nektek egy kicsit szólni. Igen, ki kell mondjuk, és bűnbánattal kell kimondjuk, hogy az egyház az nem tökéletes. Mégis hiszek az élő gyülekezetbe. A Biblia kétfajta gyülekezetről tud, élőről és halottról tud. Nem tud ennyiféle címkéről, amit mi ragasztunk magunkra. És mégis el kell azt mondjam nektek, hogy nagyon sok visszaélés történt az egyházban, a gyülekezetekben. És ma a mai ország kereszténység is tele van nagyon sok valláskárosult emberre. Aki azért fél, retteg az elköteleződéstől, mert az életének valamelyik területén erőszakot követtek el vele szembe. És mivel megsebzett, mivel valami történt, valakik visszértek a tekintélyükkel, a hatalmukkal, a pozíciójukkal, vagy a zsebében kotoráztak, vagy nem tudom, mit csináltak, de valamit csináltak emiatt, nagyon sok megsebzett ember van, aki, mivel valláskárosult, fél. És vannak ilyen neurológikus pontjék, onnan lehet tudni, amikor felhoz egy témát a Bibliába, akkor azt érzed, hogy felszisszen. Ha például beszélsz az egészséges tekintéről vagy vezetésről, felsziszen. Azt se tudja elfogadni, mert ez a területen visszaéltek vele. Ha beszélsz az egészséges, nagylelki, jókedvű, örömteli adakozásról, akkor megint felsziszen, és csak arról nem akarok hallani. Mert minden vasárnap oda tették azt a nagy kosárt az orrom elé, és azt mondták, hogy most akkor vetünk. És tudjátok, annyi ilyen, ilyen megerőszakolt keresztény van, akik tele vannak sebekkel, és azt tapasztalom, hogy félnek elköteleződni. Aztán van egy másik, ami még nagyobb kárt okoz ma az egyházban, az pedig az, hogy emiatt nagyon sok embernek nincs gyülekezeti hátországa. Egyszer egy nagy rendezvény szervezőjének mondtam, nem egyszer többször mondtam, aki Magyarországon nagy rendezvényeket szervez, hogy nagyon kérlek, vizsgáld meg a zenészeket, az előadókat, akiket meghívsz. És egy kérdést tegyél fel, van egy gyülekezeti hátországod? Én nem látok a Bibliában Rainbow keresztényeket. Nem látok a Bibliában egyedül csellengő keresztényeket, ilyen világmegváltó keresztényeket. Minden ember, akit használ Isten a Bibliában, az valamilyen gyülekezeti hátországgal rendelkezik. És többször mondtam ennek az embernek, hogy olyan embereket hívjál meg, akik egy gyülekezethez tartoznak, valamiféle szellemi tekintély alatt mozognak, számon kérhetőek, van házi csoportjuk, vannak testvéri kapcsolataik, meginthetőek, mert tudjátok, amikor aztán robban a bomba, és kiderül, hogy egy nagy bukás következik az életben, akkor kérdezed, hogy melyik gyülekedve, nem járok sehova. és nem lehet gyakorolni azt, hogy intsük meg egymást, szeretette megfeddeni, és nagyon sokszor az ilyen emberek ilyen elszabadult hajóágyúval válnak. Ezért van, hogy Amerika mindig hangos az ilyen nagy botrányoktól, hogy valakiről a halál után derül ki, hogy mi történt, meg miket csinált az életében. És tudjátok, hogy indult az egész? Hogy kiszakadt a Krisztus testből az ember. A nevéről elnevez egy társaságot, egy apokalitikai központot, vagy missziós társaságot, és a saját nevéről, és aztán gyűjti az adományokat, és elindulnak dolgok, és mivel nincs, nem tartozik az eklézsiához, nem kötődik úgy, mint ahogy a kezem se a fejemből nő ki, akkor egy rém lenne itt, hogyha a kezem lábam a fejemből nő neki, akkor kironnátok az imaházból, akik ilyen online kapcsolatban vannak Istennel, hogy nekik nincs szükségük gyülekezetre, testvéri kapcsolatokra, elszabadulnak. Annak idején kérdezték Michael W. Smith-et, hogy mi volt a titka annak, hogy nem bukott el, mikor Grammy-díjakat kapott, meg oda került az amerikai toplisták élére. És tudjátok, hogy mit mondott? Hogy volt egy gyülekeztve jártam, volt egy házi csoport, ahol jártam, és tudtak, és ismertek, és volt néhány barátom, aki adott nekem egy-egy tockost, amik azt látták, hogy elbízom magam, és kezdek elszállni. És figyelmeztettek, és azt mondták, hogy úgy látjuk, hogy most nem jó úton jársz. Tehát el kell mondjam azt nektek, hogy egyrészt a valláskárosultság az, ami okozza azt, hogy nem akarnak az emberek elköteleződni. A másik pedig az, hogy amikor emberek saját személyükre építenek egy missziót, és már annyi ilyen misszió volt, hogy ilyen minisztri, olyan minisztri, Jézus Krisztus nem ilyen minisztriket hozott létre. Én egy minisztrit ismerek. Az egyház nagy küldetését. Amen. Jézus Krisztus. Olyan név adatot nekem, mert minden még megtér meg, hogy menjek, és földek és föld alatti aki. És ez a név méltó, hogy róla nevezzünk el mindent, nem magunkról. Veszélyes üzemmód az, amikor gyülekezettől független akarunk felépíteni valamit ebbe a világba. Éppen ezért még egyszer mondom. Nagyon fontos az elköteleződés Krisztus felé, és nagyon fontos az elköteleződés a Krisztus teste felé. Úgy mondta ezt az én lelkiapukám, már a mennyben van, aki szereti a vőlegényt Krisztust, az szeresse a mennyasszonyát és a gyülekezetet. Amen. Te szereted a mennyasszonyt is? Vagy csak Krisztus szereted? Szereted-e Krisztus mennyasszonyát? Szereted a gyülekezetet? Ki tudod-e mondani, hogy nem tökéletes ez a gyülekezet, de akarok csatlakozni hozzátok, akarok közétek tartani, mert szükségem van rá. És megvallom nektek, hogy neked, hogy nekünk is szükségünk van rád. Mert így találta ki Krisztus az egyházat. És akkor szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy hogyan van jelen, vagy hogyan nincs jelen Krisztus egyháza a világban. A legfontosabb, amit Isten adott, Istennek a terve, az álma az volt a gyülekezetről, hogy a gyülekezet, az egyház interakcióban lesz a világgal. Ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Istennek a terve az, hogy a gyülekezete interakcióban legyen a világgal, hasson a világra, állítsa meg a rothadást, űzz el a sötétséget, és Isten ezt a hatalmat megadta a gyülekezetének. Az az egyház, az a gyülekezet, ahol ő az Úr, ahol a világ világossága van, a központban az első helyen, az a gyülekezet tud ma is só lenni, a föld sója lenni, és tud lenni a világ világossága. Úgy is mondhatnám nektek, hogy az egyház úgy van jelen a világban, mint a tenger alatt jár a tengerben. Amikor interakcióban van a gyülekezet a világgal, akkor üzemben van a tenger alatt járó, teljesíti a küldetést, benne van, az isteni parancsokat megkapja, megérkeznek hozzá a rádiójelek, és azt teszi, amit Isten mond neki. Nagyon fontos ezt látni. Pontosabban, amikor az egyház interakcióban van a világgal, akkor megváltoztatja a világot. Úgy mondta ezt Novák Zsolt testvére ma egy hete, Gyergyóban szolgáltam egy hétvégén egy missziós konferencián, hogy azt mondták Pálékról, hogy ezek a világ felforgatók már ide is megérkeztek. Ki is érték őket? Egyszerűen tudták, hogy ahol ők megjelennek, ott hatással lesznek, ott lesznek megtérések, lesznek szabadulások, lesznek gyógyulások, ott meg fog változni a társadalom. Nagyon különös ezt látni. Isten azt akarja, hogy interakcióban legyünk ezzel a világgal. Ezzel szemben két nagyon nagy szomorú végletben van, nagyon sokszor az egyház. Az egyik az elszigetelődés. Amikor nem a föld sója vagyunk, amikor nem dörzsölhet be minket a világ húsába, hogy ne rohadjon meg ez a hús, hanem inkább sóbálványok vagyunk. A szekrény tetején csodáljanak minket, mint valami glóriás szenteket. Úgy is mondhatnám, hogy szárazföldi tenger alatt járó vált az egyház. Nem tudom, láttál már szárazföldi tenger alatt járót, hogy szépen gurulg, meg távirányító vezetik a szárazföldre? Én miért nem láttam. Az a tenger, amit kivesznek a tengerből, annak megszűnik a létjogosultsága. Ezért mondta Jézus azt, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tegnap egy érdekes esküvőn lehettem, nagy szeretettel köszönt benneteket a Kőbál Judit. Emlékeztek Zalegerszről, itt merítkezett be egy orvosnő, és tegnap ott voltam az esküvőjükön. És olyan csodálatos, hogy tartottam nekik a jegyességet, a jegyes gondozást, annyira elkezdte formálni Isten az Ákos szívét, hogy ő kezdte nekem visszamondani az ígét, hogy ez azt jelenti, hogy nekem úgy kell szeretni Juditot, és kezdte nekem idézni az Efézusi levelet. Hát mondom, ez csodálatos, hogyha te így nyitod meg az ígét előtte. És ott voltam egy esküvőn, ahol azért olyan nagyon sok hívő nem volt, elárulom nektek, a Keszthelyi kastély udvarán. Volt egy szép díszlet is, mögöttem állt egy ilyen félpucér bácsi, miközben prédikáltam. Nem tudtam, milyen mosolyog a feleségem. Hát ő ott jött és hallgatta az igét ő is, mert hát mi történik itt? Még a kínai turisták is jöttek. Ők is elkezdték videózni az alkalmat. Érdekes volt ezt átélni. De azt szeretném nektek mondani, hogy ne félj a világtól. Az ördög el akar szigetelni, ki akar venni. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket. Ne vedd ki őket. Ha ők azt mondják, uram, vegyél ki, ne vedd ki őket, hanem őrizd meg őket a gonosztól. És úgy mondjam nektek, az elszigetelt egyháznak az egyik tulajdonsága, hogy önmagát szórakoztatja. Isten tiszteletesdít játszik. Megy a verklé, fénymásolják az Isten tiszteleteket, ugyanazok az emberek jönnek össze éveken át, nem tér meg senki, nem szület újjá senki, nem szabadul meg senki. Önmagát szórakoztató egyház. Az ördögnek az egyik stratégiája, hogy megpróbál minket kivenni, elszigetelni, hermetikusan, gettósítani. Ki akar minket emelni a tengerből? Isten pedig azt mondja, ne vedd ki őket, atyám. Őrizd meg őket, és add, hogy tudják betölteni a küldetést. És a másik nagy véglet, amit az ördög csinál, az azonosulás, az asszimilálódás. Amikor az egyház azonosul a világgal. Úgy mondja Jézus, ha só megízetlenül, mit lehet csinálni? Kidobják, és gödröt lehet vele tölteni, ilyen töltelékleg használni. Ilyen só tömböken tettek be régen Jézus idejében a kemencébe, és nem a tésztába tették bele a sót, hanem rátették a kenyér tésztát, és ahogy sült a kenyér ezen a forró só tömbön, magába szívta a kenyér a só tömbből, a sót, és addig égették a kemencébe, míg ez a só egyszer csak elfogyott. És amikor elfogyott, akkor ami ott maradt, azt kidobták, és gödröket tömtek vele. És azt mondja Jézus, hogy a sátának az egyik cél, hogy elszigetelje a gyülekezetet a világtól, hogy olyan szentek legyünk, de olyan szentek, hogy senki se legyen méltó hozzánk. Ugye? Ők úgy éneklik ezt a most illés napét, hogy nincs senki hozzám méltó. Hozzám méltó. Nem hozzá. Nincs senki hozzánk méltó. Nincs senki hozzánk méltó. Nincs senki hozzánk méltó. Mert mi olyan szentek vagyunk. A másik, amit az ördög csinál, hogy teljesen beolvaszt minket ebbe a világba. Azonosulás. Elveszítjük az ízünket. És tudjátok, hogy a világ mit csinál? Kidob minket. Ma a nyugati kereszténységnek a nagy része ez jellemző. Megízetlenül. Tudjátok, mit csinálnak? Térre vagy rimánkodnak. Ne dobjatok minket ki. Könyörgöm. Átírjuk a Bibliát. Nem váljuk fel az evangéliumot. Megváltoztatjuk az üzenetet. Megváltoztatjuk a szokásainkat. Nem politikai korrekt evangéliumot fogunk hirdetni. Nem fogjuk az igét hirdetni. Bármire képesek vagyunk, csak ne dobjatok ki. Könyörgünk, ne dobjatok ki. Uzonyi Barnabás barátom mondta azt, hogy Manchesterben sorra zárnak be a templomok. Azok a templomok, akik térre rojtak a mindenféle mai mainstream előtt, és azt mondják, hogy átéljük az evangéliumot, átértelmezzük a Bibliát, kiheréljük a Bibliát, kiszedjük belőle mindazt, ami az Isten szava, és csinálunk egy ilyen erőtelen, polkorrekt ígét, üzenetet, de ennek nincs ereje, és ezek a templomok sorra zárnak be. pedig csináltak már mindent a templomból, diszkót, meg felvonulást, meg mindent csináltak, és bezárják, mert a világ azt mondja, hogy szórakoztatni mi jobban tudunk, mint ti. És elmondta, hogy van egy testvér gyülekezetük Manchesterben, már több ezer tagú, akik a ma emberének, a ma nyelvén hirdetik az evangéliumot. És felvállalják, hogy a Biblia Isten szava, és felvállalják azt, hogy megalkovás nélkül hirdetik az igét, és rájönnek arra, hogyha alázattal és szeretettel képviseljük a mai világban az evangéliumot, és nem megbélyegzik az embereket, és nem ilyen politikai fröcsögésre használjuk ezeket az embereket, hogy epeömlésünket ráeresszük, hanem az Isten szeretetével szeretjük, akkor ez a szeretet átformálja őket. És megtelnek az ember, a templomok olyan emberekkel, akiktől mi rémüdözünk és sápítozunk, hogy jaj, csak azok ne. Mert azok olyan borzasztó emberek. Nem olyan borzasztó emberek, ma egy hete mondtam, vagy két hete, Isten eltévedt bárányai, juhai. Érdekes ezt látni. És megtalálja őket Jézus. Van érdekes, az egyik ilyen szkeptikus, hitetlenkedő ember mondta Timothy Kellernek, hogy olyan sokszor kértem már Istent, hogy kereslek téged, de nem találok. Kereslek, de nem találok. És akkor azt mondta neki Timothy Keller, tudod, mit csinálj? Mondd azt, Úr Jézus, találj meg engem, és keresd meg engem. És jött néhány nap múlva vissza, és azt mondta, képzeld el, működik a dolog. Megtalált. És megkeresett. Nem akkor, amikor én kerestem, kétségbe esettem meg. Bizonyíts be, hogy létezel. Mikor ki tudtam azt mondani, hogy elveszett vagyok. Találj meg. Keresd meg. Tehát az elszigetelt gyülekezet önmagát szórakoztatja, a megízetlenül gyülekezet a világot próbál szórakoztatni, de abban ők profibak, mint mi. Tehát nem tudunk labdábrunk, maradjunk annyiba, hogy ezt hagyjuk meg a világnak. Nem ez a küldetésünk. De visszatérek, azért kezdtem a legpozitívabbba. Isten arra hív minket, hogy interakcióban legyünk az a világban, amiben élünk. És akkor néhány címszóban hadd hozzak néhány gondolatot ide ma egy hetiből. Kitartan részt vettek az apostoli tanításban. Az a gyüleket, az Isten szelleme fúj, ott Istennek van üzenet a gyülekezethez. Ott Isten beszél. Ilyen nyomorult embereken keresztül, mint mi, akik ide szoktunk állni vasárnapról vasárnapra. Ez egy különös kegyelem. Amikor eljössz ide, és csak azt veszed észre, hogy nem az az ember beszél hozzám, hanem valaki beszél rajta keresztül velem. Isten, amikor Szent Szellem kiárad a gyülekezetre, akkor Istennek van üzenete. Olyan szépen hallottátok ma egy hete, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aztán Istennek van üzenete a gyülekezet tagjaihoz. Egy élő gyülekezetbe nem csak abból élnek a tagok, hogy eljönnek vasárnap ide hallgatni az igét, hanem oda az, a kinyitják a Bibliát, és meghallják Jézus szavát. Tegnap találkoztam egy testvérem, aki nagyon rég volt a gyülekezetben, és remélem, hogy rövidesen megint meg fog jelenni, és elmondta azt nekem, hogy mi az, ami kiúzta őt a gödörből, az, hogy elkezdte Isten újra megszólítani őt, és elkezdte Isten szavát hallani. Megszólított őt az ége. Aztán az élő gyülekezetben a tagoknak van Istentől vett üzenetük egymáshoz. Azt mondja Pál, hogy van tehát? Kinek-kinek van zsoltára, dicsérete, igéje? Magyarán, amikor találkozunk, megosztjuk egymással azt, mit kaptunk Istentől. Tehát Isten szól a gyülekezethez, Isten szól hozzánk személyesen, és szól egymáson keresztül, a tagokon keresztül Isten szól. És hadd mondjam nektek, arról is szól az, hogy az apostoli tudomány, hogy a gyülekezetnek van üzenete nem csak maga felé, nem csak egymás felé, hanem van erőteljes üzenete világhoz. A keresztről szóló beszéd Istennek ereje. És szeretnék itt most valamit nagyon aláhúzni a mai jegyzetemből, hogy a tagok Isten le nem írt üzenete a világhoz. Erről is beszélt Tamás ma egy hete. Hogy lehetsz te az Isten íratlan levele. Azt mondja Pál, Krisztus jó illata vagyunk. Élet illata életre, halál illata halálra. Azt is mondja Pál, Krisztus levele vagyunk. Nem kézzel és tintával írott, hanem a Szent Szellem betöltött minket, és ő írta belénk az evangélium történetét. És hadd mondjam neked, hogy ilyen értelemben, vagy gyülekezetben, ahány megtért ember van, annyi ember alkalmas arra, hogy evangelizáljon. Tudod miért? Mert nagyon sok ember azt mondja, hogy a Bibliában nem hiszek, templomban nem járok, de egy dolgot meghallgat, a történetedet. El kellett menjek Gyergyóba, hogy közel megismerjem Barnabást, Uzenyi Barnabást, és elmondta, hogy amikor jött a Covid, egyik fiataltól elkérte a telefont, és felment a TikTokra, lássa, mi zajlik ott, és hát azt mondta, hogy ó, édes Istenem, hogy mi van itt TikTokon. És azt kérdezte a kedves fiatal, hogy azt mondd meg nekem, hogy a magyar TikTokon vannak-e magyar keresztény tartalmak? És elkezdett lapozni, beírta a keresztény üzenet, evangélium, és azt mondta megdöbbentő, hogy több évvel ezelőtt nem volt keresztény tartalom. És tudjátok, mit csináltak? A gyülekezet tagjaival elkezdte 2-3 perces bizonyságtevéseket fölvenni. A fiatalok teljesen beíztak, élvezték, hogy videókat készíthetnek, föltetik az oldalra. És akkor 3 perces bizonyságtevéseket elkezdtek így fölrakni, de egyiket a másik után. És azt mondta, hogy volt, hogy 20-30-40 ezer ember nézte vissza. És képzeljétek el, hogy elmesélte azt, hogy volt olyan valaki, aki a munkahelyén odajött hozzá valaki, és azt mondta, figyelj, de láttalak ám a TikTokon, és hallottam a bizonyságtevésedet. Elvinni engem a gyülekezetbe, ahol jársz? Mert engem érdekel az a Jézus, akiről beszéltél. Hogy képzeld el, hogy a munkahelyén nem hallgattam meg, vagy nagy volt, vagy sokan dolgoztak, és nem volt lehetősége találkozni, de ott megnézte. Hadd mondjam neked, a te személyes tanúságtételed, az élet történeted, az evangélium, gondoltál erre? Ez is apostoli tudomány. Hogy Isten az evangéliumát tovább írja benned, és azt akarja, hogy Krisztus szava légy. Megtestesült szava. Úgy, ahogy mondta Tamás ma egy hete, hogy az ige testélet közöttünk lakott, testélet úgy, hogy eljött Jézus, testélet úgy, hogy kezünkben van a Biblia, de az ige testélet úgy is, hogy a te megváltozott életed lehet Istennek egy szava a mai világhoz. Halleluja! Hiszed ezt? Hiszed ezt? Na, nagyon... Hiszed ezt? Mikor tettél utoljára bizonyságot? Mikor mondtad el utoljára valakinek, hogy Isten megváltoztatta az életemet? Lehet, hogy már olyan rég, hogy már te sem hiszed el, ugye? Isten fel akar rázni, fel akar ébreszteni. Húha, na, akkor rátérünk a témára. Kitartóan részt vettek a közösségben. Nem csak Isten tiszteleten. Állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Ezt olvassuk. Olyan, majd erről külön beszélünk, hogy milyen az inspiráló Isten tisztelet, amikor a Szent Szellem árad. De azt olvassuk, hogy közösségeiben élt ez a gyülekezet. Közösségeiben élő egyház. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Ilyen volt az első gyülekezet. 300 évig nem is volt saját templomuk. Itt-ott összejöttek, találkoztak, de házak azok voltak, és ott összejöttek rendszeresen, és gyakorolták a vendégszeretetet. És ott olyan interakcióban voltak egymással ezek a hívők, hogy ez nagyon fontos. Nagyon fontos volt. Kitartóan részt vettek a közösségben. A Szent Szellem mozgalma volt az első keresztény gyülekezet, ami futótűzként terjedt. Megint egy történetet hozok ide. Készítettek az egyik gyülekezetben kis szórólapokat, és valaki meghívta a nagy félelem között a szomszédját. Eljött és megtért a családjával. És a szomszéd, tudjátok, mit kérdezett a pásztortól? Ezt a meghívót én továbbadhatom másnak? A 6. szomszédjuk tér már meg, a házuknál házi csoport van, és ott tartják a barátkozók óráit, kihelyezett barátkozók órájával, mert azt mondta, ezt a meghívót, amit nekem adtál, én odaadhatom másnak, hogy találkozz az a Jézussal, akivel én találkoztam. Nagyon-nagyon fontos, hogy így terjedt az evangélium. És itt szeretnék arra rátérni, hogy minden emberi szeretett közösség alapja a Szent Háromság szeretett közössége. A teremtés történetben a Szent Háromság beszélget. Többes számba alkossunk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Saját képünk, saját hasonlatosságunk. A Szent Háromság beszélget arról, hogy szeretne egy képmást, és a képmás csak akkor lehet képmás, ha nem egyedül van. És ezért azt olvassuk egyből, hogy megteremtette férfivá és nővé. Mert az ember csak kapcsolataiban tudja megmutatni az Isten szeretetét, egyedül nem. Éppen ezért Isten, amikor ember teremt, akkor nem egy ember teremt, az nem képmás. Nem. A képmás akkor jelenik meg teljes erővel, ha viszonyul rendszerben. A Szent Háromság az egy viszonyrendszer, egy viszonyulás. És azt mondja Isten, akarom, hogy a férfi és a nő kapcsolatában megjelenjen az a szeretet, ami közöttünk van. Az emberi szeretet közösség alapja a Szent Háromság szeretet közössége. És éppen ezért egyedül a kereszténység vallja, hogy Isten háromság. Szeretném neked elmondani, nincs a világon még egy vallás, amelyik azt vallaná, hogy Szent Háromság az Isten. A muszlimok nem hisznek a Szent Háromságban. A hinduk sok millió Istenbe hisznek. Indiában több mint 30 millió Isten van. Egymással verekednek, veszekednek, háborúznak, születnek, fajtalankodnak, mindenfélét csinálnak. Borzalmas isteneik vannak. A buddhistáknak nincs személyes istenük. Az nem egy személy. És szeretném elmondani, hogy egyedül a Biblia mondja azt, hogy Isten Szent Háromság Isten. Kapcsolataiban létezik. Atya, Fiú, Szentlélek. A Biblia szerint az Isten lényege a viszony, a viszonyulás egymáshoz. Olyan szépen mondja Timothy Keller, egy nagyon meredek témát hoz be, hogy a Szent Háromság az az Isten tánca. Mit jelent ez? Az Atya elkülde Fiút, hogy a Fiú megdicsőítse az Atyát. Amikor a Fiú elvégezte a munkát, azt mondta, Atyám, én elvégeztem munkát az, hogy dicsítettelek az, hogy elvégezte a munkát, most te dicsőíts meg engem. Akkor a Fiút, az Atya elkezdi a Fiút megdicsőíteni. A Fiú elkezdi a Szent Lelket, a Szent Lélek fölemeli a Fiút, és azt látod, hogy egy folyamatos táncban van a Szent Háromság, a szeretet és az öröm táncában. Egyik a másikra mutat, a másikat emeli fel, a másikat dicsíti, a másikat ragyogtatta túl. Mindig a másik van a közbenben, most nem ő. És ettől szeretet a szeretet. Mert a szeretet az nem önzés, az nem is statikus dolog, hogy itt vagyok én. Én nem csak annyit tudok tenni, ez nem szeretet. A Szent Háromság azért szeretet, mert nem egyedül létező, kapcsolataiban létező. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsíti egymást. Mit jelent? Dicsérik egymást, örömüket lelik egymásban, örvendeznek egymásnak, újjongnak egymásnak. Úgy is mondhatnám, hogy a szeretet tánca a Szent Háromság. Mindig kettő a másikat körülveszi, és ez így megy körbe, körbe, körbe. És ebben a szeretet táncban születik meg a teremtés tánc, azt mondja Timothy Keller, hogy az Isten túlcsordul a szeretetébe, és azt mondja, hogy akarok egy látható világot teremteni, az a szeretet megjelenik. Az ember kapcsolataiban, a közösségében. Éppen ezért Isten arra teremtett minket, hogy a házasságban ez a szeretett tánc megvalósuljon. Hát nem szép az a házassággal, azt mondja Ádám Évának, hogy csont a csontomból, hús a húsom, gyönyörű vagy, gyönyörűségem. Éva meg azt mondja, hogy én a társad szeretnék lenni. Segíteni szeretnélek, támogatni akarlak téged. És azt látod, hogy egymást emelik fel. Milyen lehet a szeretet tánc egy családban, ahol egymást felemelik a szülők és a gyerekek, és mindegyik a másik javát munkája. Milyen lehet a szeretet tánc a kapcsolatainkban, amikor a Szentlélek, a Szent Háromság tánca elindul köztünk, és Isten erre teremtett minket. És ebből szakadtunk ki. Még egyszer mondom, minden emberi szeretet közösség alapja a Szent Háromság szeretet kapcsolata, szeretet közössége. Arra lettünk behívva. És képzeld, de Ádám és Éva bekerült ebbe. Az édenkertet, bocsánat, ezt a táncot ropták. Nem tudom, annyira megérintett ez a kifejezése Timothy Kellernek, mert ott van egy döbbenetes dolog a táncban, mozgásban vannak. Nem az, hogy valaki áll, és mindenki körülötte mozog, hanem ott mindenki mozgásban van. És mikor az egyik vezet, és mikor a másik vezet, és átveszik egymástól a szerepet, és olyan érdekes látni ezt a mozgást, a szeretet mozgását. És a Biblia arról beszél, hogy mi ebből kiléptünk. Mikor azt mondtuk, hogy mi nem akarunk más, nem akarunk Isten körül forogolódni. És én Éva, én Isten akarok lenni. És az a gond, hogy akkor az ember a saját karikatúrájával válik, mert az Isten viszonyulásában létezik, kapcsolataiban létezik, és azt mondjuk, hogy nem, én önmagamban akarok létezni. Meg akarom valósítani az egyszemélyes Istent. Képzeld, de olyasmit akarunk megvalósítani, ami a Szent Háromságból hiányzik. Ez egy ördögi dolog, ezt az ördög csinálja. Ő mondta azt, hogy körülöttem forogja minden és mindenki. És tulajdonképpen a bűn az nem más, mint kilépni ebből a szeretett közösségből, és azt mondani, hogy én vagyok a világ közepe, és rólam szól az élet, és minden is mindenki körülöttem forogjon, az Isten is, meg az emberek is, meg a feleség is, meg a férjem is, meg a gyerekeim is. És ez egy tragédia. Így veszítettük mi el ezt a pezsgést, ezt az örömöt, a szeretett közösséget. Ezért olyan fontos az a téma, amiről ma szó van, hogy kitartan részt vettek a közösségbe. És hadd mondjam nektek, hogy vissza lehet térni ebbe a táncba. Azt mondja Pál a római levélben, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a őért talán még vállalja valaki halált. Isten azonban a maga szeretetét abban mutatta meg irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Nézd meg a folytatást, mit jelent visszatérni a Szent Háromság szeretett közösségébe. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Szeretném ma neked elmondani, hogy Isten azért rendelt a gyülekezet közösségét, hogy a Szent Háromság szeretet és örömtáncát megéljük a kapcsolatainkba. És ezért vissza kell térni az önzésből, az egoizmusból, az egocentrizmusból, vissza kell térni az eredethez. És Isten ezt munkálja ki az egyházában, mint ahogy olvastam. És az a folytatja Pál, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Az atya fölemeli a fiút, a fiú fölemeli az atyát, a Szentlélek megdicsőíti a fiút. Nem tudom, érted? Itt minden a Szent Háromságról szól, hogy a gyülekezetben, amikor fölnézek rád, és szolgálok feléd, vagy megmossa Jézus a tanítványi lábát, ott valami olyasmit történik a földön, ami a mennyben, a Szent Háromság között. Valaki elmondta nekem, hogy nagyon-nagyon nagy előítélete volt ez a lábmosás történettel, és elkeveredett egy gyülekezetbe, ezt gyakorolják. És azt mondta nekem, hogy valami döbbenetes dolog történt. Miközben elkezdték mosni a lábam, rám szánt a bűnbánat lelke, és egy csomó dolgot mutatott meg Isten, amit elrontottam az életembe. Érdekes látni, alázattal különnek tartani egymást, az az indulat legyen bennetek, ami Jézusban is megvolt. Visszatérés a táncba. Hadd olvassak nektek egy igét, szó szerint hozzam ide nektek. Amikor a nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött, és közlet a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle. Mi folyik itt? Gyöngyös patán. Mi folyik itt? Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott búrjot, mert hogy egészségben kapta őt vissza. És nézd meg, erről megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Döbbenetes. Hazajön a fiú, és leköltözik a mennyöröm a földre. A Szent Háromság öröme leszáll a földre, és hazajön a nagyobbik, és nem tud örülni, és haragszik, és makacs. És azt mondja, ne, ez nekem nem tetszik. Vissza lehet térni. Tudod miért? Mert valaki nagyon-nagyon árat fizetett ahhoz, hogy vissza tudjunk térni ebbe a közösségbe. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt ő, és Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajjon, mennyeiké, földieké is, föld alattéké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Tudod, mit csinált a fiú? Elmondom neked, hogy mit csinált. Ez jellemzi a Szent Háromság táncát, a kapcsolatait. Tudod, mi jellemzi? Tökéletes szeretet, tökéletes bizalom, tökéletes tisztelet és megbecsülés, tökéletes megismerés és tökéletes engedelmesség. És a fiú ezt csinálta a Krisztus himnuszban. Tökéletesen szerette az atyát, és mivel tökéletesen szerette az atyát, tudta, hogy az atya nem kér tőle olyat, ami ne lenne jó, és nagyon szeretett minket. Aztán tökéletesen bízott az atyába, és mikor az atya azt mondta, hogy kit küldjek el, ki megy el, akkor azt mondta, atyám, én megyek, mert szeretlek téged, és bízom benned. Megbízom benned. Aztán tökéletesen tisztelte és megbecsült az atyát a földön, és azt mondta, hogy a fiú semmit nem tesz, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. És a fiú tökéletesen ismerte az atya szívét, és azt mondta, aki látott engem, az látta az atyát. És tudod, mit mond a Filippi levél? Hogy ezért Jézus tökéletesen engedelmeskedett az atyának. Nem azért, mert kisebb volt nála, nem azért, mert fél tőle, nem azért, mert rettegett, hanem azért, mert nagyon szerette az atyát és minket. És egy magasabb cél érdekében alárendelte magát az atyának. Ezért az atya őt olyan magasra emelte, mint senki mást, hogy az ő nevére mindent ér meghajoljon. Ez jellemző a Szent Háromság szeretet kapcsolataira. És akkor Jézus ma meghív téged, akár a házasságodban, a családodban, szeretett közösségre, akár meghív ma téged a gyülekezetedben, az egyházadban szeretett közösségre, akkor azért hív meg téged, mert máshol ezt nem tudja megtanítani neked. Amikor egyedül vagyunk és önző életet élünk, akkor ezt mi nem tudjuk megtapasztalni. Az, hogy megtapasztaljuk a Szent Háromságnak a tulajdonságait, ahhoz be kell vállanunk, el kell köteleznünk magunkat egymás felé is, nem csak Jézus és Isten felé, a Szent Háromság felé. És nézzétek meg, hogy ez pont így van. Ugye a házasságban is a szeretet a legerősebb. A bizalom a legtörékenyebb. Könnyen törik, s nehezen épül. A tisztelet és megbecsülés a legelhanyagoltabb. A megismerés a legidőigényesebb. 28 év ismerkedek egy nővel. Így döntöttem. Úgy egy életen át fog vele ismerkedni. Megismerés. És tökéletes engedelmesség. Na, ettől félnek a legjobban az emberek. Hogy akkor én vesztes leszek. Akkor engem kihasználnak. Akkor. De amikor meglátod egy magasabb rendű cél érdekében, akkor felragyog a Krisztus. Akkor felragyog a Krisztus. Mikor azt mondja Pál, rendeljétek magatokat egymásnak Krisztus félelmében, és utána, csak utána mondja azt, hogy a nők rendeljék alá magukat a férjüknek, akkor az, amikor a nyakkendőt beteszed a gallér alá, az innek a dísze. Nem ide szoktuk tenni a nyakkendőt. Az megfolyt. Hanem ide, szépen be a gallér alá. És az szép, az nem kevesebb. A fiú vállalta ezt, hogy elfogadja és elfoglalja egy magasabb rendű cél érdekébe azt, amit az atya szánt neki. És még egyszer mondom, mindez csak közösségben tanulható, megélhető és gyakorolható. Ha mi ezt nem vállaljuk be, akkor soha nem fogjuk megkóstolni azt az örömöt, ami a Szent Háromságban van. Minél többet válunk be ebből, annál többet fog megtapasztalni a Szent Háromság öröméből. Minél többet fogunk elállni ebből. Benn maradni a táncba. Azt mondja Pál, kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhíváshoz méltón, amelyen elhívattatok teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel,
Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Halleluja! Azt mondja Pál, hogy ez nem könnyű. Egy bűn alá rekesztett világban, közösségben élni nem könnyű. Amikor az ördög áldon támad és kísért, és vissza akarja hozni a régi dolgokat az életünkbe, és azt mondja, éljetek méltóan az elhíváshoz. Teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megtartani mit? A lélek egységét. Kedveseim, az előbb azt olvastam Páltól, hogyha van közösség a lélek által. Most pedig azt olvastam, hogy van egység a lélek által. És utána azt mondja, egy a test és egy a lélek. Nem azt mondja, egy az ízlés, egy a társadalmi megbecsülés, egy az anyagi jólét, egy a fizimiskánk, egyfajta az öltözködésünk. Nem ezt mondja. Egy a test, egy a lélek, egy a reménység, egy az elhívás, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Nem azt mondja, egy a zenei ízlés. Ugye? Ezt mondja. Olyan dolgokat mond el, amik az egységet munkálják. És képzeljétek el, milyen szomorú Isten, amikor azt látja, hogy hívjuk azon veszekednek, hogy te olyan más vagy, mint én. Azt én nem tudom ezt elviselni. Hogy türelmesen megismernélek, hogy mit tett téged olyanná. Emlékszel, hogy tökéletes megismerés? És eltelt az idő, egy meghívóval szeretném befejezni. Meghívás keringőre. Én Jézus Krisztus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és újhajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Isten ma hív. Isten ma hív. Hív minket arra, hogy visszakerüljünk a Szent Háromsága való közösségbe. Mindenek előtt. Ott a keresztnél. Ott nyitotta meg az utat, a szívét az Isten, hogy beengedjen minket. Jézus ott nyitott utat nekünk az Atya szívéhez. De ma azt olvasom, hogy hív a lélek és a mennyasszony. Ma a Szent Szellem hív téged, és azt mondja, ne légy magányos farkas, ne légy közösség nélküli hívő. A Szent Szellem hív, és a mennyasszony is hív. A mennyasszony az ki? A gyülekezet. Hív. Meghív téged keringőre, gyere be az Isten örömtáncába, gyere be ebbe a közösségbe, gyere be, és tanulj meg, és tapasztalj meg minél többet ebből. Minél többet tapasztalj meg ebből. Álljunk föl, most egy rövid időre, álljunk föl. És arra biztatlak benneteket, hogy imádkozzunk. Közben a dicsőítő csapatot kérem, hogy majd jöjjön ide, de előbb imádkozunk. És hogyha Isten megszólított téged, és úgy érzed, hogy az önzésed magányában, börtönében élsz, mondd azt, hogy Úr Jézus, jövök. Olyan szépen énekeltük, hogy Jézus, jövök, Jézus, jövök. Talán még egyszer énekeltünk azt az éneket, hogy mélyebben rögzüljön bennünk majd, készítsétek elő. De most imádkozzunk. Vagy lehet, hogy a Szent Szellem megszújtott téged, és hív téged házi csoportra, hív arra, hogy nyisd meg az otthonodat. Hív arra, hogy oszd meg az életedet másokkal. Hív arra, hogy lépj ki a te önző magányodból, a te nagyon szigorú határaidból. Lépd át, az Isten szeretet, ez mindig határokat lép át. Ó, kérlek, hogy halld meg, hogy a lélek és a mennyasszony ma hív. A fiú hív, a megváltó hív, megtérésre, újjászületésre. A Szent Háromság hív a vele való közösségbe, és hív téged arra, hogy kötelezd el magad a gyülekezet felé, a testvéreid felé. Így imádkozzunk egy-két perc, és aztán folytassuk énekléssel.
Lehet egyedül is imádkozni valakivel, hogyha úgy érzed, imádkozzunk.